Egészségkód. Egy műsor a test és a lélek rejtelmeiről. Hol tart a tudomány, és mit tehetünk egészségünk megőrzéséért? Minden csütörtökön a 11 órai hírek után. Műsorvezető Marosi Viktor.
11 óra 6 perc, április 24-e van. Üdvözlöm Önöket! Az egészségkód első részében ma vendégünk professzor dr. Molnár Mária Judit, a Semmelweis Egyetem Genomikai Medicina és Ritka Betegségek Intézetének igazgatója, akivel a federált adatmegosztás lesz a témánk, avagy hogyan segítheti a munkát egy kutatás során az adatmegosztási platform. A műsor második felében az állatok és emberek kapcsolatáról lesz szó, a fertőzések vonatkozásában dr. Kardics Kinga, a Semmelweis Egyetem Gyermekgyógyászati Klinika infektológus szakorvosa válaszol majd a feltett kérdésekre. A műsor szakmai partnere a Semmelweis Premium.
Egészségkód. Egy műsor a test és a lélek rejtelmeiről.
A következő percekben a federált adatmegosztás lesz a témánk, illetve egy egészségügyi kutatás, amely alapvetően az egészségügyi adatokra épít. Hogy miért fontosak az adatok, és hogyan lehet ezeknek a biztonságát megőrizni, ezekről professzor dr. Molnár Mária Judittal, a Semmelweis Egyetem Genomikai Medicina és Ritka Betegségek Intézetének igazgatójával beszélgetünk, akit üdvözlök a vonal másik végén. Halló!
Halló, jó napot kívánok! Én is üdvözlöm Önt és a hallgatókat is.
Első körben kezdjük a federált adatmegosztás elvével, jó? Mert ezt szerintem a hallgatóknak valószínűleg ez az elsődleges kérdése, hogy ezt kiderítsük, és hogy ez annyira nem is bonyolult, de hogy miért fontos az adat, és mi ez az a federált adatmegosztás?
A federált adatmegosztás egy egészen új dolog. Eddig ilyennel nem nagyon találkoztunk, ugyanis a kutatócsoportok, amik dolgoztak, általában egy közös szerveren tárolták az információkat, azaz a különböző kutatócsoportok egy helyre elküldték az adatokat, ehhez kutatásetikai engedéllyel rendelkeztek, de ezek az adatok nagyon különbözőek lehettek, és ahhoz, hogy ezen dolgozni lehessen, ugye azonos formátumba kellett hozni. Az új federált adatmegosztásnak az a lényege, hogy soha nem hagyja el az adat a helyi intézmény, tehát az intézmények a saját szervereiken őrzik ezeket az adatokat, és így tudjuk azt is biztosítani, hogy azok a nagyon érzékeny információk, mint a személyes adatok, vagy a genetikai információk, amelyből valakit vissza lehet azonosítani, még véletlenül se kerüljenek más intézményben, más kutatóhelyre.
Ezeket az adatokat egyébként így mire tudják használni, hogy nincsen mögöttük, nincsen hozzájuk társítva személy?
A személy az hozzá van társítva annak az adott intézménynek a szerverén. Tehát az intézmény az nagyon sok adatot tárol egy adott egyénről, tároljuk a klinikai adatokat, a különböző tüneteket, a laboratórium adatokat, a képalkotó adatokat, a genetikai adatokat, külső környezeti hatásokat. Azonban így egyben soha senki nem fogja látni, aki nem abban az adott intézményben dolgozik, tehát csak az, aki ismeri személyesen a beteget. Hiszen ezeknek a kombinációjából lehet igazán valakit fölismerni, viszont a kutatáshoz nagyon sok információt tudunk akkor is kapni, hogyha csak bizonyos adatokat fogunk lekérdezni attól az adott szervertől, amely ezeket az adatokat tárolja. Az adott kutatócsoport úgynevezett metaadatokat fog, egy metakatalógust fog csak nyilvánossá tenni, és ebben a metaadatkatalógusban csak az van benne, hogy bizonyos diagnózissal hány beteg áll rendelkezésre, például van 200 Alzheimer-kóros betegem, akinek van képalkotó vizsgálati eredménye és genetikai eredménye is. Tehát ezt látják csak a partnerek, és tudják, ez kvázi olyan, mint egy könyvtár, hogy látom, hogy kik vannak, milyen típusú diagnózissal vannak betegek abban az adattárházban, és ez azért fontos, mert utána, ha szeretnének egy tudományos kérdést föltenni, akkor olyan algoritmusok fogják megkeresni ezeket a szervereket, amelyek csak egy-egy adatot fognak látni, tehát egy bizonyos genetikai variációt, vagy egy bizonyos képalkotó eltérést fognak azonosítani, és ebből egy statisztikát fognak készíteni. Megnézik az összes intézménybe, aki részt vesz ebben a federált adatmegosztásban, hogy hol hány ilyen beteg van, és akkor fogunk kapni egy átfogó képet, hogy az ott fenotípushoz milyen képalkotó eljárási eltérések, milyen labor eltérések, vagy milyen genetikai eltérések társulnak, és ezek fogják tovább segíteni majd a kutatást, vagy esetleg a klinikai döntéshozatalt.
Ebből egyébként rövid távon és hosszú távon mit profitál a beteg?
A rövid távú haszna az a klinikai döntés támogatás. Hiszen most lépünk be az adatvezérelt orvoslásnak a korszakába, ahol már egy úgynevezett adatvezérelt diagnosztikát várunk, hogy rendelkezésre álljon. Például, hogyha valaki ritka betegségben szenved, akkor beírja a klinikus, hogy ilyen és ilyen klinikai tünetek együttes állása esetén milyen betegségre kell gondolnia, ő esetleg milyen genetikai eltérést talált, és mivel ugye ritka betegségről van szó, egy adott intézményen belül nem lenne elegendő az adat, de ha mondjuk 100 000 adat helyett 500 000 adat áll rendelkezésre, akkor nagyobb valószínűséggel meg fog találni egy hasonló beteget, és a kettő betegnek a szintéziséből sokkal gyorsabban föl fog állni a diagnózis. De aztán a következő még mindig relatíve gyors haszon, az, hogy például klinikai vizsgálatban gyorsabban tudunk beteget beválasztani, tudjuk, hogy milyen beválasztási kritériumok vannak egy adott vizsgálathoz, pillanatokon belül ki fog derülni, hogy egy adott intézményben hány olyan beteg van, aki alkalmas lenne, de csak azt fogom látni, hogy hányan vannak, és majd az adatgazdát kell megkeresni, hogy ezen betegek közül ki lesz az, aki szeretne egy klinikai vizsgálatban részt venni.
De az várható, hogy több lesz az a vállalkozó kedvű beteg, aki ilyen kutatásokban részt vesz? Tehát valószínűleg a bizalom fog megnőni a betegek részéről?
Én azt mondom, hogy a bizalom, illetve az információ. Tehát most a jelenlegi úgynevezett regisztereink alapján nem biztos, hogy mindenkit azonnal megtalálunk. Mondjuk, ha valaki 5 évvel ezelőtt járt nálam egy adott diagnózissal, és esetleg alkalmas lehetne a klinikai vizsgálatban, nem biztos, hogy a figyelmem rá fog irányulni, hiszen olyan régen nem volt orvos-beteg találkozó, viszont ebben az esetben, ha a beteg annak idején beleegyezését adta, hogy én megkereshetem őt, abban az esetben, ha az ő számára hasznos klinikai kutatás lesz, akkor hamarabb meg fogom őt találni, jobban tudom azonosítani, mint hogyha hagyományos módszerekkel azonosítottam volna.
Az előbb ugye azt mondta, hogy az adatvezérelt orvoslás kora eljött. Ennek egyébként beszéltünk már sokat az előnyeiről, viszont a kockázatairól kevésbé. Nem fogja ez azt hozni, hogy elkényelmesednek a kutatók?
Igen, nagyon jól értem a kérdést, szerintem egyáltalán nem, sőt, még inkább jó orvosnak kell lenniük, mert a mesterséges intelligencia akkor tud jól dolgozni, hogyha jó adatok állnak rendelkezésre. Ahhoz, hogy jók legyenek az adatok, sokat kell beszélnünk a beteggel, minél részletesebb információkat kell rögzítenünk, minél jobban meg kell értenünk a betegségnek a dinamikáját, hogy az egyes tünetek egymás után hogy alakultak ki, milyen külső környezeti tényezők befolyásolták azt, és ezeknek az adatoknak az elemzésével fog ez az új rendszer majd egészen új információkat hozni. Tehát az orvos-beteg kapcsolat az ugyanolyan fontos lesz, mint amilyen korábban, csak egy kicsivel még lehet, hogy részletesebben is le kell írni azokat az információkat, amik rendelkezésre állnak. És így fogunk majd hosszú távon eljutni oda, hogy a kutatást és az innovációt is tudjuk támogatni, és ezek az adatok majd fogják segíteni azoknak a úgynevezett biomarkereknek, amelyek különböző vagy kémiai laboratóriumi eredmények, vagy képalkotó eljárások, amelyek mondjuk nagyon korai stádiumban segítenek egy adott betegséget felismerni, vagy pedig új terápiáknak a fejlesztéséhez, hiszen minél többet tudunk egy adott betegségnek a patomechanizmusáról, tehát hogy miért, hogy alakul ki, annál inkább megtaláljuk azt a célpontot, ami a gyógyszerfejlesztéshez szükséges.
Ön ugye a Ritka Betegségek Intézetének az igazgatója, szóval ez a szakterülete. Addig, amíg az adatok nem voltak ilyen fontosak az orvoslásban, a ritka betegségek esetében ugye sokszor tehetetlenek voltak az orvosok. Most ön mit vár ettől a rendszertől, akár az adatmegosztási platformoktól, akár az adatvezérelt orvoslástól?
Én azt várom, hogy sokkal gyorsabban célba érjek. Például, amikor ma már sok átfogó genetikai vizsgálat készül, sok ritka beteg, 80% a ritka betegeknek örökletes betegségben szenved. Amikor ezek a teljes átfogó ilyen géntérképvizsgálatok készülnek, nagyon sok esetben találunk bizonytalan jelentőségű variást, amiről nem igazán tudjuk eldönteni, hogy ténylegesen az okozza a betegséget, vagy pedig csak egy véletlen találatról van szó. Na most általában relatíve kevés információ áll rendelkezésre ezekről a bizonytalan jelentőségű variánsokról, holott bizony sokan vannak, legalább 30-40%-kal találatoknak ebbe a kategóriába kerül. És abban az esetben, hogyha én óriás adathalmazokon tudom megnézni, hogy kinél fordult elő ez a ritka variáns, hogy az egészséges volt, vagy volt klinikai tünete, és a klinikai tünete az hasonlította az én betegemnek a klinikai tünetére, akkor gyakorlatilag pillanatokon belül egy lekérdezés alapján a mesterséges tanulásnak a segítségével meg fogom találni erre a választ. Tehát éveket tudok nyerni a diagnosztikában. Ez azt gondolom, hogy rendkívül fontos. A két fő terület szerintem, ahol leghamarabb lesz realitás annak, hogy klinikai haszna legyen ennek az adatmegosztó platformnak, a ritka betegségek, illetve az onkológiai betegségek. Az onkológiai betegségekben is fontos lesz az, hogy bizonyos genetikai variáns összefüggésben áll az adott családnak a genetikai rizikó hajlamával, de ott például olyan információkat is kaphatok, hogy milyen terápiát választak számukra. Hiszen ha ez az adatbázis azt is tartalmazza, hogy egy adott diagnózissal bizonyos molekulás profilral rendelkező beteg, hogy reagált egy-egy terápiára, akkor a nagy adatlekérdezések alapján már arra is lesz információm, ha ezeknek az együttállása megvan, akkor ezt válasz, mert az eddigi tapasztalatok szerint ez volt a legjobb korábban. Tehát gyakorlatilag egy kollektív tudásunk lesz, anélkül, hogy egy-egy adott betegnek az összes személyes adatát megosztanánk.
Ezek a rendszerek egyébként nyilván itt minden egyes fejlesztésnek gondolom, hogy fontos része lesz az, hogy ezek a rendszerek biztonságosak legyenek. De ahhoz, hogy ezek az adatok ne sérüljenek, mi a legfontosabb ön szerint?
A legfontosabb tulajdonképpen, hogy olyan szoftver fejlődjön, amely a biztonságos hozzáférést és a jogosultságkezelést maximálisan garantálja, azaz csak azt fér hozzá az adatokhoz, aki arra jogosult. Itt nagyon fontos az, hogy átlátható szabályrendszer legyen, illetve folyamatos hitelesítés, naplózás, auditálás, hogy vissza lehessen keresni, ki az, aki látta ezeket az adatokat. Illetve még nagyon fontos az is, hogy legyenek meg a szerződéses keretek, együttműködési megállapodások, hiszen egy jogilag és etikailag szabályozott környezet az, ami tudja biztosítani a hosszú távú együttműködésnek a legitimitását.
A betegek azok hogyan tudnak a leghatékonyabban segíteni egy ilyen rendszer működésében?
A betegeknek a szerepe az nagyon sok helyen megjelenik. Az első, ugye amikor egy biológiai mintához, illetve az ahhoz tartozó adathoz adják a hozzájárulásokat, hogy kutatásokra használhatjuk. És ez is az oka annak, hogy elsősorban ugye a biobankok, akik elkezdték fejleszteni ezeket a federált adatmegosztó platformokat, hiszen a biobankok azok működési engedéllyel rendelkeznek, kutatásetikai bizottsági engedéllyel is kell, hogy rendelkezzenek, és minden esetben a betegnek van egy beleegyező nyilatkozata, hogy a biológiai mintát, illetve a hozzátartozó adatot az kutatási célokra használhatjuk. Tehát itt már beleegyezett a betegünk. Nem arról van szó, hogy a klinikumban egy rutin diagnosztika során vizsgált egyénnek az adatait kezdenénk el használni. A beteg tudja azt, hogy kutatási célokra fogjuk használni. És ezt követi majd az, hogy mi odafigyelünk arra, az a mi kötelezettségünk, és úgy kaptunk működési engedélyt, és úgy született az etikai bizottsági engedély is, hogy a GDPR-nak megfelelően kell használnunk ezeket az adatokat, tehát soha nem juthat el senki ez az információ egy adott egyén tajszámáról, a pontos születési adatáról, a teljes genomi szekvenciája, hiszen abból visszakereshető lenne, és azt esetleg nem a beteg javára, hanem esetleg kárára is lehetne használni. Itt Európában még nincs szabályozása például a különböző biztosításoknak, hogy kivel milyen biztosítást kötnek a biztosítók. Amerikában már van erre törvény, hogy genetikai adatoknak az ismerete az nem hozhatja hátrányba az adott egyént egy biztosítás megkötése során.
Mond nekem egy példát arra, hogy hogyan érheti hátrány a beteget egy ilyen adatkikerülésével?
Hogy mondjuk tudom, hogy különböző tumorok kialakulására sokkal nagyobb a kockázata, mint az átlag populációnak, és tudom, hogy azoknak a tumoroknak a kezelése igen költséges eljárás. Hogyha egy biztosító mondjuk egy ilyen adatot megtud, akkor nem biztos, hogy szeretne vele biztosítást kötni, vagy sokkal magasabb áron fogja ajánlani azt a biztosítást. Tehát nekünk védeni kell az egyéneket, tehát nem az a célunk, hogy bármilyen ilyen adat napvilágra kerüljön, hanem az a célunk, hogy az a klinikai diagnosztikát és a terápiát azt javítsuk, és minél jobb életminőséget biztosítsunk a betegeink számára.
De akkor ez azt is hordozna magában, hogy ennek lesz egy piaca, egy fekete piaca az ilyen adatoknak.
Hát erre nagyon oda kell figyelni.
Vagy már van is.
Azért van ez a rengeteg biztonsági, nem. Azért szerencsére ugye az USA az nagyon hamar meglépte ezt a törvényt meghozta, hiszen ilyen információk alapján nem kerülhet senki hátrányba, és nem lehet magasabb biztosítási díjat kalkulálni számára. Itt Európában még szerencsére nem ennyire előre haladott állapotban van ez a dolog, de természetesen készülünk arra is, hogy itt megóvjuk az egyéneket ettől.
Még ezt gondolom hónapok kérdése, tehát nem is évek kérdése, hogy ebből hogy ilyen értékes adatokat...
Hát én éveket mondanék. Uh-huh. Éveket mondanék, mert a genetikai adatok a 21. századnak az elején már egyre fontosabbá váltak, amikor elindultunk a személyre szabott orvoslásnak az időszakába, és aztán ugye a személyre szabott orvoslás az szépen átformálódik, és ez az adatvezérelt orvoslás, és ez az a különbség a kettő között, hogy a személyre szabott orvoslásban csak a genetikai adatok meg a klinikai tünetek számítottak, az adatvezérelt orvoslásban pedig minden típusú adat, tehát DNS, RNS, fehérje, klinikai adat, külső környezeti tényező, életmód, ami egy adott ember jellemez, sőt, ezek a hordható okos eszközök, hiszen egyre többünknek van okos órája, ezek az okos órák óriási mennyiségű adatot, egészségügyi adatot generálnak, ezek eljutnak a felhőkbe, és ezeknek a használata is nagyon fontos lehet ilyen adatmegosztó platformoknál, hiszen nem csak betegek, hanem egészséges egyéneknek az adata is rendelkezésre állnak, és így nagyon szépen lehet összehasonlítani egy-egy beteg csoport és egy-egy egészséges csoportnak a tulajdonságait.
Ön szerint az egyénre szabott és az adatvezérelt orvoslás az átlag életkorra mikor lesz láthatóan hatással? Szóval mikor lehet majd azt látni, hogy...
Én azt gondolom már...
Igen?
Azt gondolom már hatással van rá, hiszen azáltal, hogy már most tudunk bizonyos betegségekre nagyon korai diagnosztikát ajánlani, illetve már most tudunk például onkológiára, hiszen nagyon sokat változott az emlőrák. Ugye amióta tudjuk, hogy vannak az emlőrákra hajlamosító genetikai tényezők, amelyeket, hogyha szűrünk tünetmentes állapotban, felvilágosítjuk a beteget, akkor különböző megelőző lépéseket lehet tenni, és ezért életben maradnak. De ugyanakkor egy másik oldala, hogy olyan terápiák fejlődtek, amelyek a különböző molekuláris profil alapján más és más terápiák nyújtanak az egyes tumorokban, amire korábban nem volt lehetőség. És így a kemoterápia, ami egy szőnyegbombázás, ami mindent tesz, a helyett abszolút célzott kezelésekre tudunk számukra fölkínálni.
Van itt még egy dolog, ugye most elsősorban a terápiáról beszéltünk, meg már magáról az orvoslásról, de a prevencióban mikor lesz érzékelhető hatása az adatvezérelt orvoslásnak?
Hát én összekapcsolom az orvoslást a prevencióval. Már a személyre szabott orvoslásban is egy új aspektus a prevenció és a predikció, és én azt is prevenciónak nevezem, amikor egy olyan családban, ahol tudom, hogy nagyobb a daganatokra való hajlam, mint egy átlag családban, és elkezdem a különböző szűrővizsgálatokat akár már 30 éves korban, és abban a pillanatban, hogyha a legkorábbi jelét találom, hogy kezdene alakulni a tumor, és még nem alakult ki a klasszikus tumor, akkor beavatkozok, vagy például, mint az Angelina Jolie története, hogy egy emlőeltávolítást választok azért, hogy megelőzzem azt, hogy ne alakuljon ki az emlőtumor. Tehát én azt mondom, hogy ezek a legrégebbi példák, és most haladunk egyre inkább az új példák felé, például, hogyha egy olyan kardiovaszkuláris betegségre utaló eltérés kombinációt fogok találni, akkor hamarabb be fogok építeni megelőzésként egy pacemaker.
Okay.
Tehát vannak olyan egyéb intervenciós lehetőségek, amelyeket a klasszikus tünet kialakulása előtt már tudok nyújtani a beteg számára. Vagy van például a spinális izomatrófia, ugye ez a kis csecsemőknek a betegsége, ahol újszülöttkori szűrésben már kiszűröm a kis megszületett babáknál, hogy ki lesz az, akinek esetleg tünete lehet, és akkor kezdem el már kezelni tünetmentesen. Gyakorlatilag megelőzöm azt, hogy tönkre menjenek a gerincvelői sejtek, és így sokkal jobb életminőséget tudok számukra biztosítani.
Hát nagyon köszönöm, hogy beszélhettünk. Elsősorban az adatvezérelt orvoslásról, illetve erről az új egészségügyi kutatásról, ami a Semmelweis Egyetemen zajlott, úgyhogy további jó munkát kívánok.
Nagyon szépen köszönöm.
Professzor dr. Molnár Mária Judittal, a Semmelweis Egyetem Genomikai Medicina és Ritka Betegségek Intézetének igazgatójával beszélgettünk, és folytatjuk az egészségkódot.
Egészségkód. A test és a lélek jelzései.